Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor, minden kedden este 8-tól a híradó után.
A műsor támogatója a Székelyudvarhelyi Hanga üzlet, elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója.
8 óra 12 perckor ma esti meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a rovat szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: nincs olyan technikai eszköz, tudományos kísérleteknél használatos műszer, amely meg tudná mutatni a lelket és a lélek létezését. Próbálkozások, kísérletek viszont mindig is voltak erre vonatkozólag, és rengeteg a tapasztalat. A lélek, a lélekvándorlás létezésére utaló tapasztalatok fellelhetők meditációs folyamatokban, halálközeli élményekben, regressziós terápia során és gyermekek emlékeiben is. A spirituális és tudományos keresés valójában a valóság két egymást kiegészítő faggatása. A tudomány a mérhetővel, a spiritualitás a mérhetetlennel foglalkozik, és meggyőződésem, hogy a két keresésnek kéz a kézben kell haladnia. Témánk: digitális világ a tudomány és spiritualitás tükrében. Mai vendégünk dr. Puskás Attila érdőgyász főorvos, a Marosvásári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanára, számos tudományos társaság tagja. Hölgyeim és uraim, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, és hallgassák meg a ma esti digitális világot is. Azonnal kezdünk. Addig azonban Cseh Tamás énekel nekünk, a dal címe A szénatér.
A németek egy éjjelen nem védték tovább Budát. Összegyűlt mindegyikük 40 000 szoldát. Jéghideg éjjelen mindjük sisakosan, 45 baptelén kezdődjék már a roham. Álltak és vártak utolsó parancsra, az égen Sztálin gyertyák ragyogtak. Áttörünk, áttörünk a szénatéren át. Áttörünk, áttörünk a szénatéren át. A szénatér fényben ég, ott várnak az oroszok. Mindenük, a fegyverük és a parancsnokok. Ég a tér, látom, hogy ég, ég a szél Kálmán tér. Nincs sötét, nincs esély, nem fut ki egy egér. És a tisztjeik fölemelt kezekkel, és az utcákra szegezve a fegyver, nem jutnak át, nem jutnak át a szénatéren át. Nem jutnak át, nem jutnak át a szénatéren át. Bújnak ott a romok alatt helybeliek, magyarok. Városukat a sok csapat, a fényes sisakosok. Megszállták, s az itteniek bújnak a föld alá. Bőrönd és kisgyerek és kívül a sok szoldát. Szemben egymással németek, oroszok, éjjel jéghideg, éjszaka fogvacok. Fényben áll, fényben ég a szén, a szénatér. Fényben áll, látom, hogy ég a szén, a szénatér. A Atyú utcán, az Ostrom utcán csillog a sisa közön. A sok szoldát szorosan áll, majd a parancs, ha jön. És fél három, és érkezik, és fut, és ordítva rohan. A fény felé 40 000, mindegy már itt a rohan. És az oroszok tüzelnek, tüzelnek, ők meg ledülnek, ledülnek, ledülnek. Üvölt a tér, dől a tér, és ég a szél a tér.
8:17, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ mikrofonja jelölt dr. Puskás Attila Édőgyász főorvost, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészet Egyetem tanárát, aki, mint már mondtam, számos tudományos társaság tagja. Attila, szép jó estét, köszönjük, hogy elfogadtad ma este is a meghívást, és hogy folytathatjuk az elkezdett témánkat.
Jó estét kívánok mindenkinek, mindenkit szeretettel üdvözlök.
Két héttel ezelőtt is az adást egy verssel fejezted be, és látom, hogy most kettőt hoztál. Én nem látom azt, hogy az egyik miért maradna ki, hogy rendhagyó módon most engedjük meg, hogy elmondd az egyik verset már most az adás elején, és persze majd az adás végén várjuk a másikat.
Ember a térben. Áttetsző szövedéke képtelen képességek vonalának. Értelemmel átitatott érzések havazása belvidékeken. Fehér csend övezte zenebona. Szellem emléke örökről. Láthatatlan lépcsők ölelkezése az éggel. Múló testgerezd a lét múlatlan szárán. Örömcseppek a háborgó óceánban. Néhány pillanat jelenlét a tudatlanság forgatagában. Mosolyra forduló ránctáncok a mélyben, és testet öltött fintor a szépben. Egy remény sugara az ébredés hajnalán. Ember a térben.
Köszönjük szépen a verset, bizony illik a témánkhoz, és hangulat kreálónak igencsak jó, sőt, nagyon jó volt, hölgyeim és uraim. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, elmondom, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. Következzenek a Digitális Világ ma esti elérhetőségei. Telefonszámaink 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es. SMS számunk pedig a 0740-274-165, elektronikus levélcímünk a digitalisvilag@marosvasarhelyiradio.pro. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvasarhelyiradio.pro. Kérjük, hogy keressenek rá az interneten, hogyha gondolják, és még valami, Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió, Digitális Világ, Nagybodó Tibor. Mai témánk tehát a digitális világ, a tudomány és a spiritualitás tükrében. Attila, nincs olyan technikai eszköz, tudományos kísérleteknél használatos műszer, amely meg tudná mutatni a lelket és a lélek létezését. Próbálkozások, kísérletek viszont mindig is voltak erre vonatkozólag, és rengeteg a tapasztalat.
Tulajdonképpen a keresés, a valóság vagy a világ megismerése az ugye egyrészt kifele indul, és ez a tudomány, erről már a múltkoriban beszélgettünk, hogy ugye a tudományos megismerés az mennyire segített a technikai fejlődésben, de ugyanakkor a keresés az nyilván belső keresés is, és spirituális is. Már Pasteur mondta azt, hogy tulajdonképpen a felszínes tudomány az eltávolít Istentől, de a mély tudomány, a mélyre hatoló tudomány az visszavisz hozzá. És hát valóban így van, hogy ahogy teltek az évszázadok, nagyon sokat változott, alakult és transformálódott az egész világlátás és hozzáállás a világhoz. Ugye gondoljunk arra, hogy a mai világképet döntően egy picit mechanisztikus gépezet szemlélet uralja, ami tulajdonképpen ugye a Descartes-i filozófiának, a dualista filozófiának a továbbfolytatása, és kezdve Newton, Laplace, és az a mechanikus világkép, ami természetesen a maga rendjén és módján és idejében helytálló, és még most is helytálló egy bizonyos szinten, de ez egy picit túlsúlyba került, és ez uralja ugye a mai világképet is. Ezt úgy hívja az angol szakifejezés, hogy ugye down, upward causation, az azt jelenti, hogy alulról építkező rendszer, vagyis hogy ugye a gépezetnek a kicsi elemei egyre nagyobb és nagyobb gépezetet építenek, de tulajdonképpen a gépezet az az elemekből tevődik össze, és nem több, mint ezeknek az alkotó részeknek az összessége. Ezzel szemben ugye ez a típusú keresés, ez a mechanisztikus, ez tulajdonképpen, hogyha a régi taoista filozófiát vesszük analógiaként, akkor ez a Jung világlátás, vagyis a racionális, a férfias, az agresszív, és ami az elmének a megismerését használja eszközül. Ezzel szemben, vagy emellett, ugye ott van a belső útkeresés, amit úgy is hívhatunk, hogy egy szerves útkeresés, mert tulajdonképpen a szerves részeinek tekint bennünket, mint egy egységnek egy része, de az a kicsi rész, az egységnek az a része, az tulajdonképpen magában hordozza a teljességet és a mindenséget. És ez a szerves világlátás jellemző a spirituális útkeresésre. Most, hogyha ezt a két világot külön tárgyaljuk, akkor természetesen úgy tűnik, olybá tetszik, hogy ez a két világ teljesen egymásnak ellenmondó és kibékíthetetlen. De ahogy haladt a tudomány, és már a múlt adásban is jeleztem, hogy tulajdonképpen a fizika az, ami viszi előre, és több évtizeddel, vagy talán 100 évvel is megelőzi a többi tudományt, már a múlt században, az 1920-as években már kijelentették azt a fizikusok, hogy tulajdonképpen a racionális elmére hallgató modern fizikus a spiritualitást el kell fogadja. És akkor mondjuk innen indulunk tovább a beszélgetésben.
Igen, itt még lesz nekem kérdésem, de a technikus kollégánk integet nekünk, hogy hallgató van a vonalba. Tegyük fel a felhallgatót, látom, neked már van is. Haló, jó estét kívánunk!
Jó estét kívánok! Üdvözlöm a szerkesztő urat és a tisztelt vendégét.
Szép jó estét kívánok!
Doktor urat! El szeretném hívni a figyelmüket egy YouTube-on meglévő, illetve még jó múlt Koreában még ott volt, egy ilyen kis egyórás videóra, amelyik eléggé ezt a témát feszegeti. Az a címe, hogy az élet rejtélyének a megfejtése. Nem tudom, hogyha ismerik önök. Egy szenzációs, tehát a tudós társadalom, ahogy visszafordul a teremtés gondolatához, és kezdi megérteni, hogy olyan bonyolultságról beszélgetünk. Tulajdonképpen egy az E. coli baktériumnak a felépítését tanulmányozza, és annak mentén fejti ki ezt a gondolatot, hogy vannak olyan egyszerűsíthetetlenül összetett dolgok, amelyek nem tudtak lépésről lépésre kifejlődni, nem tudtak úgymond szép lassanként és egyik másiktól átvéve az alkatrészeket összerakódni, tehát a bonyolult, hanem csak egy bizonyos bonyolultság mellett képesek működni. Tehát gyakorlatilag az ostor meghajtó motorról van szó, amelyiknek csapágyazása, tengely, forgó része, szimmeringje, minden lényeges alkatrésze van, és nagyon-nagyon szépen kifejti. Mindenkinek ajánlom figyelmébe, meg kell keresni a YouTube-on, szenzációs. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen az észrevételét. Folytatjuk a beszélgetést. Attila, visszatérnék az imént elkezdett témánkhoz, és azt kérdem tőled, hogy miért nincs, vagy miért nem létezik, miért nem létezhet ténylegesen a gyakorlatban is, a tudomány az állandóan fejlődik, olyan technikai eszköz, amely meg tudná ténylegesen mutatni a lelket és a lélek létezését. Annyi minden eszköz, annyi mindent nyújt a technika. Ilyent miért nem lehet feltalálni, és miért nem létezhet, vagy mi helyettesíti egyáltalán ezt?
A válaszom az intuitív, nem racionális. Hát úgy érzem, hogy annyira egyszerű dologról van szó, vagy annyira bonyolult, a kettő valahol találkozhat, hogy ezt igazából műszeresen nem lehet mérni. Ez egy játék. Ez egy olyan játék, hogy úgy elbújt valaki, valami a világ mindenségben, tehát ott valahol egy másik dimenzióból csendben irányítja a dolgokat, és majd, hogyha az elemi részecskék fizikájára térünk, akkor ez érthetőbbé válik, hogy tulajdonképpen vannak olyan rejtélyek, amelyek lehetséges, hogy soha racionális módszerekkel és tudományos vizsgálódásokkal nem fog lehetni kimutatni. De hát ez így van rendjén. Nem hinném, hogy a cél föltétlenül az lenne, hogy mindenképpen a mai tudomány racionalitásával ki tudjuk mutatni Istent, vagy a lelket, vagy azt a mögöttes világot, amely tulajdonképpen az univerzumot vezérelheti. A tudatról van szó, a tudatnak bizonyos formáiról, hogyha így fejezzük ki, vagy nevezhetjük ezt univerzális energiának, bárhogy Istennek, vagy ahogy kinek, hogy tetszik. A lényeg viszont az, hogy van egy látható, egy érzékelhető, egy tapintható világ, egy newtoni világ, hogyha fizikusok szemszögéből nézzük, egy mechanisztikus világ, amelyre érvényesek egyértelműen azok a törvények, amelyeket olyan szépen ugye leírtak annak idején, és amelyek ma is kísérleti szinten is bizonyíthatóak, hogy ezek helytállóak. De ugyanakkor, ahogy a fizika továbbásott a tulajdonképpen az atomi világban és a szubatomi világban, tehát hogy elkezdett az elemi részecskék után kutatni, akkor döbbent rá olyan dolgokra, és ugye itt jött be a kvantumfizika, itt jött be a relativitás elmélet, és akkor döbbent rá olyan dolgokra, hogy bizony a mögöttes világban, a láthatatlan világban, ugye a szubatomi világban olyan dolgok zajlanak, tapasztalhatók és empirikusan észlelhetők, amelyek ellentmondanak az addigi mechanisztikus newtoni világképnek. És tulajdonképpen itt az első szembeötlő tény az az, hogy az elektron vagy az elemi részecskék azok kettős természetek, tehát hullám is, anyagi is, és hogy mikor milyen természetet ölt fel, az az illető részecske, az attól is függ, hogy ki vizsgálja azt, hogy ki figyeli meg, és itt van az observer effektus, amiről már a múltkor beszéltünk. De ahogy tovább ásunk, és mind próbáljuk megtalálni különböző részecske gyorsítókkal azokat az elemi részecskéket, amelyek elképzelésünk, racionális elképzelésünk szerint az alapkövét jelentik az anyagnak, alapépítőkövét, kiderül, hogy minél mélyebbre ásunk, annál távolabb kerülünk az anyagtól, és annál kevésbé anyagi dologról kapunk információkat. Gondoljunk most például a kvarkok világára, de hogyha tovább megyünk, akkor léteznek ezek a bozonok, ezek még izgalmasabb területek, mert ezek tulajdonképpen kölcsönhatásokat jelentenek, és nem is jelent igazából partikulumot, tehát mérhető tömeget, csak kölcsönhatások közvetítéséről van szó, és minél mélyebbre megyünk, annál inkább látjuk azt, hogy valahol van egy korlát, egy limit, egy határ, amit ugye már a fizika definiál is különböző numerikus, tehát számmal leírható korlátokkal, és ezek a legkisebb távolságok, a legkisebb idő, stb. A fénynek a legnagyobb sebesség, ami elérhető, de minél közelebb kerülünk ezekhez a határokhoz, annál inkább olybá tűnik, hogy inkább kölcsönhatásokról, mezőkről, inkább energia, információ áramlásról, hálózatokról van szó, és ezeknek különböző örvénylő megnyilvánulásai lesznek az elemi részecskék, de elvesztettük az anyagot már tulajdonképpen, és hogyha akkor innen kezdjük fölépíteni magunkat, akkor igazából mi nem is anyagi természetűek vagyunk, hogyha a fizikus szemszögéből nézzük. Ha a spiritualitással közelítünk a dologhoz, akkor természetesen megint más fogalmakkal dolgozunk, de szintén az empiria, tehát az önmegfigyelés, az önvizsgálódás, és erre jók azok a technikák, amelyeket használ a spirituális kereső. Hogy ez a két világ egymásnak ellentmond látszólag, de amikor látható, tapasztalható, normális tudat számára érzékelhető világ mögé kerülünk egy meditációval, akkor tulajdonképpen olyan dolgokat érintünk, amit a kvantumfizikus is elmond. Hát erről nagyon érdekes könyvek vannak már, hogy milyen párhuzamokat lehet vonni a szubatomi fizika és a misztikus spirituális keresés között. De hát sem a fizikusnak, sem a misztikusnak tulajdonképpen nincsen szüksége egyikre vagy a másikra, hanem a spiritualitás és a tudomány az emberben találkozik, a hétköznapi emberben, abban a hallgatóban, aki most ezt az adást olyan ugye kíváncsian hallgatja, mert tulajdonképpen az az ember, ahol találkozik az anyagi világnak a vizsgálódásából adódó technikai vívmány, a modern kornak a rengeteg előnye, amiben élünk, de ugyanakkor ez az ember valahol lehet, hogy elveszítette, vagy ugye a mai társadalom inkább hajlamosít arra, hogy elveszítsük azt a spirituális dimenziónkat, azt a gyökerünket, ami tulajdonképpen az univerzumnak az alaptétele lehet.
A spirituális és tudományos keresés valójában a valóság két egymást kiegészítő faggatása. A tudomány a mérhetővel, a spiritualitás a mérhetetlennel foglalkozik, és mint az adás elején már mondtuk, ha a két keresésnek, tehát kéz a kézben kell haladnia, akkor konkrétan hogy is állunk ezzel?
Hát az egyik a materializmus, ugye, ami az anyag, a másik pedig a spiritualitás, és akkor, hogyha kettőt össze akarom kapcsolni, akkor mondom azt, hogy meta-realizmus. Picit elhont fogalom, de ma már létezik egy ilyen filozófiai fogalom, tehát a meta az azt jelenti, hogy valamint túl, és a realizmus, hogy azt is valóságnak tekintjük. Hát úgy állunk, hogy ez a két irányzat az emberben találkozik, és igazából az ember akkor találja meg a világban a harmóniáját és a helyét, hogyha nem csak a racionális yang, ugye a kínai filozófia szerint a racionális elme, a férfias karakterek uralkodnak benne, hanem igenis a lelki rész, a nőies vagy az intuitív rész, és a kettőnek az együttes harmóniája az, ami az embert igazából a világba helyezi, és ezáltal az ember megtalálja a saját szerepét a világban. Az a spirituális megközelítésnek az óriási lényege az, hogy ő azt mondja, hogy ő először belülről indul ki, tehát először magamat belülről próbálom tisztába tenni, magamat belülről próbálom jó irányba változtatni, és maga a spirituális keresés, a spirituális empiria az tulajdonképpen egy változást jelent. Szóval nincs arra lehetetlenség példát adni, hogyha valaki elkezd befele élni, vagy belülről kifele élni, hogy ne történjék jó irányban változás az életében, és akkor úgy tudja fölfogni majd a külső történéseket, mint olyan hozadékokat, olyan tapasztalatokat, amelyek az ő fejlődését segítik, és természetesen, hogy akkor már sokkal kezelhetőbbé válik az a folyamat, amit ma hétköznapi nyelvvel úgy hívunk, hogy stressz, és ami tulajdonképpen a túl lihegése a dolgoknak, a túl erőltetése a dolgoknak, a túl türelmetlen hozzáállás a világhoz, a túl sok elvárás, és ez a stresszes, krónikus stresszes állapot, ez megbetegíthet, most már ezt nyilván orvosként is el lehet mondani. Ma már a lélek, és tulajdonképpen a lelki állapot, és a testnek a betegségei között egyértelmű kapcsolatot vélnek felfedezni, sőt többet mondok, és mégpedig ez Nobel-díjas hír, ugye nem az idén, néhány éve adták a Nobel-díjat, az orvosi Nobel-díjat azért, hogy felfedezték a génrendszernek azt a végső kis védelmi területét, amit telomérnek hívnak, és ennek a hossza szabja meg tulajdonképpen a sejtjeinknek az öregedését, illetve jó magunknak, tehát a mi testünknek az élet hosszát, és ezek olyan területek, amelyet részben öröklünk természetesen ennek a hosszát, de az életmódunk az, hogy hogyan éljük meg a világot, a hétköznapjainkat, illetve hogy a stresszet hogy tudjuk feldolgozni, egyértelműen a telomér hosszúságát tudja befolyásolni. Úgyhogy visszatérve egy múltkori kérdéshez, hogy a sorsunkat hogyan tudjuk befolyásolni, bizony, hogy nagyon nagy mértékben. És erre tudományos, egyértelműen kemény tudományos érvek vannak ma már, nagyon komoly dolgozatok és munkák, amelyek amellett szólnak, hogy ez a telomér hosszúság például milyen pozitívan befolyásolható különböző meditációs technikákkal, táplálkozással, mozgással és a többi.
Hölgyeim és uraim, most rövid szünet következik, a digitális világot azonban hamarosan folytatjuk. Grossmann Péter Bach zongora játéka következik. Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. SMS számunk 0742-274-165, Facebook, Marosvásárhelyi Rádió, Digitális Világ, Nagybódó Tibor. Attila időközben Éva írta az adásunknak: nagyon jó az adás, mi a doktor úr tapasztalata azon betegek esetében, akik aktív spirituális életet élnek? Várjuk a választ a szakembertől.
Ez azért nehéz válaszolni, mert tulajdonképpen egy hétköznapi orvosi vizsgálaton általában ezt nem szoktuk megkérdezni, hogy aktív spirituális életet él-e vagy sem, de érdekes az, hogy létezik ez a metakommunikáció. Ha már ugye a metarealizmusról beszélünk, akkor létezik metakommunikáció. Az azt jelenti, hogy így szavak nélkül is az ember letapogatja egyike a másikat, meg hát nyilván a betegek amikor elmennek egy rendelőbe, akkor már sok mindent hallanak az orvosról, meg ott ül a váróterembe, akkor a váróteremben vannak természetesen olyan jellegű olvasmányok, amit el tud olvasni, és ez erről szólhat, és akkor úgy valahogy benne lehet, hogy tudatosan, lehet, hogy tudatalat felébred, hogy ebben az orvosban van spirituális vonzódás is, és akkor ő magától, sok beteg magától mondja, hogy igen, ő elkezdett meditálni, vagy valamilyen formában spirituális életet él, és hát az a meglátás, hogy akikről ez kiderül, hogy sokkal pozitívabban állnak hozzá a világhoz, sőt betegségükhöz is. De hát tulajdonképpen az orvos, és itt egy másik kérdés is fölmerül, és akkor esetleg ennek kapcsán válaszolni mondanám.
Igen,
tovább.
Mondom is Attilának a kérdését, hogy melyik a sikeresebb orvos, aki a tudományt tökéletesen elsajátítja, de kizárólagosan alkalmazza, vagy az, aki beengedi, vagy behúzza az élet spirituális oldalát is a gyógyítási folyamatban. Ez volt a kérdés, és akkor megkérlek, hogy erre is válaszolj.
Igen, tehát hogy a személyemben, most én nyilván nem tudok senkinek a nevében beszélni, csak a saját nevemben. Az én személyemben érdekes módon kombinálódott ez a két dolog, tehát valahogy olyan határzónában érzem magam, mert egyrészt a racionális tudományt is nagy mértékben követem, és úgy érzem, hogy ez követendő, tehát nem kidobandó a mosdótállal a gyermek, igaz? A mosdóvízzel a gyermek, hogy most mindent elvetünk, ami a racionalitáshoz tartozik, mert azon a szinten, ahol ez a dolog bizonyítottan működik, természetesen szükségünk van rá, és mi nagyon-nagyon távol állunk attól, hogy ezt az oldalunkat és tudásunknak ezt a részét mellőzzük. Ugyanakkor az az orvos, aki belülről is képezi magát, és nem csak kívülről jár kongresszusokra, hanem belső találkozókra is elmegy, és önmagában meg a világgal belülről is naponta találkozik, az az orvos, az annak az orvosnak a személyisége meggyőződésem szerint kihat szó és tudatos aktivitás nélkül, kihat arra az egyénre, akivel ő kontaktusban van, és akin ő legjobb tudása szerint segíteni akar. Úgyhogy a régi pszichológia és a Bálint pszichológiának az alapelvével válaszolva az orvos tabletta, tehát az orvos olyan, mint egy gyógyszer, az orvosnak a személyisége olyan, mint egy gyógyszer az ő rendelőjébe belépő betegnek, és egyáltalán a maga a bizalom meg a hit az orvos iránt, az már félgyógyulást jelenthet. Ilyen szempontból a spirituálisan képzett, vagy önmagát belülről is képző orvos sokkal-sokkal sikeresebb lehet a hétköznapi praxisban. És azt látom, hogy tulajdonképpen megmagyarázhatatlanul nő a beteg létszám, és én ezt nem elsősorban a szakmai racionális tudásomnak tudom be, hanem úgy gondolom, hogy valahol tudat alatt ilyen mezők dolgoznak, és hogy ez valahol bevonza az embereket, mert sokkal nagyobb a bizalom egy olyan orvos iránt, aki lélekben dolgozik, és a lelkében is dolgozik, és nem kifele gyógyít szóban a lélekben, hanem csak egyáltalán a személyiségét próbálja jobbá tenni, és ezáltal a betegeken jobban segíteni. Szóval egy picit hosszúra sikeredett a válasz, de gondolom, hogy ez így megfelelő.
Ez így tökéletes. Mindig annyit válaszolunk, amennyit megér. És most a spiritualitás területének kérdései, melyekből, ha úgy tetszik, különböző vallások fejlődtek ki. Attila, mi van a halál, és van-e valami a halálon túl?
Hát jó lenne, hogyha ezt tudnám. Nem tudom. Nem tudom. Itt ugye a hit az nagyon fontos. Hiszem, hogy van, és ezt versben le is írtam. A hitemet betettem sorokba és rímekbe, hogy hiszem, hogy van valami, ami az embert túléli. Az bizonyos, hogy nem az a Puskás Attila, aki itt most a rádióhallgatók előtt beszél, és itt melletted húsvér ül, az biztos, hogy nem fog ilyen formában túlélni, de valami Puskás Attilában van, ami tovább él, ami tovább rezeg, és esetleg új formát ölt. Hogyha visszatérünk megint az elemi részecskékre, akkor ha a mezőkből indulunk, és hogyha azt mondjuk, hogy az elemi rész az tulajdonképpen nem is anyag, hanem egy nagy óceánként elképzelhető univerzális mezőnek valamilyen kis kitüremkedése, vagy kis örvénylése, ez lenne mondjuk egy elemi részecske, és ezeknek a mozgásai, rezgései teszik ki az elemi részecskét, aztán az atomot, aztán a molekulákat, aztán a fehérjéket, és a többi, akkor tulajdonképpen nekünk van egy specifikus egyéni rezgés profilunk, hogy így mondjam, és az a rezgés profilnak bizonyos vonatkozásai valószínűleg, hogy tovább élnek, és tovább fognak rezegni más formában. Lényeg az, hogy nem áll meg, semmi nem áll meg, és igazából nem veszünk el, és ez a hit, nem, ugye ez még nem tudás, mert hogyha az ember ezt már tudásként mondja, hogy ezt tudásként megéli, akkor tulajdonképpen a minden tudás birtokába került, és az nem az a tudás, amit a racionális tudás mond, hanem az, ha már a misztikus oldalról közelítjük, az a spirituális tudás, amikor valaki úgymond megvilágosult, vagy egyé tud válni az univerzális tudattal, akkor ezeket a dolgokat már érzi, tudja. De az egyszerű hétköznapi kereső nyilván ezt nem tudja, viszont elhiszi, és ez egy jó kiindulási pont, hogy ezt hiszi, és a hitét majd megerősítik azok az események, azok a tapasztalatok, amelyek természetesen ebből a belső életből kiindulva a külső életében is megnyilatkoznak, és akkor ezek mind olyan visszajelzések, az tudományos szóval feedback, ugye visszajelzés, visszacsatolás, tehát az élet tele van ilyen visszacsatolásokkal, és ezeket a visszacsatolásokat érdemes fogni, receptálni, felfogni, és ezek megerősítenek abban, hogy igen, azt, amit élsz, azt, amit csinálsz, az egy jó irány, de ha véletlenül kudarcot szenvedsz, az sem tragédiaként kell megélni, hanem tulajdonképpen arra tanít ez a spirituális életmód, hogy minden egy tapasztalat. A kudarcból lehet építkezni, persze erősnek kell lenni, és ez komoly gyakorlatot és rendszerességet igényel.
Málnási László írja nekünk, hogy tudtom szerint a lélek súlya mérhető érzékeny mérleggel, klinikai halál alkalmával, vagy rögtön az elhalálozás után állítólag milligramokról van szó.
Én ezzel nem tudok egyet érteni. Szerintem a lélek az súlytalan, tehát az nem esik a milligramok, grammok, mikrogrammok kategóriájába, az egy teljesen más dimenzió lehet, és ezért igazából nem szabad az energiánkat arra pazaroljuk, hogy ilyen kísérleteket végezzünk, mert nem ez fog meggyőzni. Az fog meggyőzni, hogyha jobbak leszünk.
A tudomány területén szintén alapvető fontosságú valamilyen szellemi meglátás, bepillantás, de csak az első ember esetében, aki felfedezi az igazságot.
Igen. Most a racionális tudományra gondolsz, ugye? Tehát amikor Newtonnak a fejébe esett az alma, akkor gondolt arra, hogy van gravitáció. Na de most lehet, hogy ez pont nem így történt, hogy pont abban a pillanatban, hanem hogy egyszerűen csak úgy szimbolikus az egész, és az egésznek is csak úgy bekattant, hogy zsargonnal éljünk, hogy hirtelen megviláglott benne ez az egész. De hát a legtöbb nagy felfedezés az valahol más sikról villant be a lénybe, és általában intuitív. Nyilván a racionális tudás és a racionális építő elemek azok haladnak előre, és mondjuk építünk, és mindig picit hozzáteszünk, amit az előző generáció megtanult, azt én fel tudom használni, és ahhoz hozzáteszek még a saját tapasztalatomban. Ma már ez a tudomány olyan gyorsan megy, hogy egyetlen egy kis szegmens, egy kis tudomány szelet keretén belül is rendkívül nehéz követni, hogy egyáltalán mit fedeznek fel, milyen fehérjéket írnak le, melyek azok a szabályozó mechanizmusok, amelyek egy bizonyos sejtaktivitásban szerepet játszhatnak, stb. Tehát ezeket ugye a tudósok a különböző publikációkon keresztül egymással kommunikálnak, és egymást ingerlik is, és egymást motiválják is, hogy tovább keresni. Ez a racionális kutatásnak a normális menete. Egyszer jön valami, ami valakiben, aki egy ilyen racionális tudós, miközben mondjuk sétál, vagy a fürdőkádban fütyörészik, egyszer csak valami neki beugrik, és egy teljesen más irányt, úgymond paradigma váltást történik. Az ő mentális gépezetében ezek a kockák, amelyek úgy szépen egymásra rakódnak, egyszer csak úgy átrendeződnek, és egy más formát adnak, és tulajdonképpen így születtek az igazi nagy felfedezések. Hogyha most a racionalitás és a spiritualitás együttesét nézzük, akkor ma lehet, hogy globálisan a világban egy ilyen paradigmaváltás folyamata zajlik, csak amikor univerzális szinten vagy világszinten történik valami, akkor az nem éppen egyik pillanatról a másikra zajlik. Egy század lehet egy pillanat, ugye egy milliárd, több milliárd éves földtörténetben, vagy nagy bum utáni történetben. Tehát valószínűleg, hogy azért ezek az évtizedek, vagy elmúlt évszázad, és ettől arra fele mindenképpen abba az irányba viszik az emberi értékeket, gondolkodásmódot és világmegélést, hogy valami meg fog változni és váltani fog a tudományban is, és ez az abszolút hidegfejű, racionális tudós típus, ez át fog alakulni egy integratív, az elmét és a lelket, a szívét és a spirituális oldalát is megfelelően használó, és a kettőt szuperül kombináló emberfajjá, hogy így mondjam, egy új emberfajjá, aki tulajdonképpen ezt majd teljesen másképp tudja kezelni, és másképp tudja a világot ezáltal, mert talán mondjuk azt, hogy talán ez a mentőve a világnak. Tudni, hogyha ebben a nagyon hideg, racionális világban marad az emberiség, akkor valóban esetleg meg lehetnek számlálva az évtizedei, évszázadai.
Attila hallgató van a vonalban. Haló, jó estét kívánunk, nagyon röviden, mert az adásidő mindjárt lejár.
Szép jó estét.
Jó estét, László vagyok.
Várjuk a kérdését, László.
Szeretnék mondani egy mondatot és egy kérdést.
Várjuk.
A mondat így szól, Karl Rahner, egy teológus azt mondta, hogy a 21. század embere vagy keresztény, vagy misztikus lesz, vagy pedig nem lesz keresztény, mondjuk ebben az értelemben használtam. És a kérdésem a doktor úrhoz, hogy tart-e most a világon valakit élő misztikusnak, és ki az?
Hát először is, ugye misztikus lehet keresztény is, ez nem feltétlenül zárja ki.
Tudom, azért mondtam, hogy ő így használta, hogy keresztény, nem akarom kizárni.
Én úgy élem meg a spiritualitást, hogy ez vallások fölötti, és nem kavarnék bele egyáltalán semmilyen vallást. Az igazi spiritualitás minden vallásban megtalálható. Élő misztikust én most a világban nem ismerek, én nem vagyok ennek a birtokában, hogy erre rálássak. Nekem van már nem élő spirituális mesterem, de ugye lélekben én nagyon közel érzem magam hozzá, őt Sri Csimolynak hívják, viszont ő már nem él, 2007-ben eltávozott. És még egyszer visszatérve, tehát a 21. század embere spirituális kell legyen, függetlenül, hogy milyen vallást vagy milyen utat követ, és ez bármilyen vallás keretén belül megtalálható, aki igazán követi annak a vallásnak a leírt és megtapasztalt hiteles útját, akkor az az ember a spiritualitásában, az Isten szeretetében megéli azt a dolgot, ami minden vallást összeköt.
Köszönjük szépen a hallgatónak a kérdést. Hölgyeim és uraim, mennyi volt a mai digitális világ? Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Puskás Attila, egyetemi előadatanár, a zenei szerkesztőnk Kacsó Tibor és műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is. Attila, az első gondolata helyett verset várunk tőled. Mára mit készítettél elő, melyik a második vers?
Egy olyat készítettem, ami beleillik ebbe a beszélgetésbe, és nem olyan rég született. Az a címe, hogy Határa szivárvány. Anyag örvénylik az elemi résen. Káprázat mutatja önmagát. Világok násza a teremtésben. Mit rajtam látsz, s a ránc a homlokon, szilárdnak tűnő fehér jégtánca. A fény árnyéka az atomon. De a szívem szépe múlhatatlan. Fénytenger fodrozó hulláma. Határa szivárvány. Láthatatlan.
Attila, verssel kezdtük a digitális világot, és verssel is fejeztük be. Köszönjük szépen neked a verseket, és azt is, hogy elmondtad a hallgatóknak. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a szombat déli kőbezárt módunkban hallhatnak. Ennek tartalmából röviden Egy héttel ezelőtt Nagy László unitárius lelkésszel az erdélyi temetők páratlan világáról beszéltünk a hallgatóknak. Többek között azt is elmondtuk, hogy minden temetőnek megvan a saját maga világa, és így azt is állíthatjuk, hogy minden temető egy külön világ. Az elmúlt években nagy divat lett az, hogy a sírkertekbe új, sokszor ízléstelen, mi több gicses cintermeket építenek. A kérdés, hogy ezek az épületek mit hoztak és mit tüntettek el. Vajon tudják-e helyettesíteni az otthoni vírasztást és a gyász feldolgozását? Témánk régi erdélyi emlékfák és ősi sírkövek. Meghívott Nagy László unitárius lelkész volt, esperes főjegyző. Hölgyeim és uraim, most búcsúzom. Nagybodó Tibort, a digitális világ szerkesztőjét hallották. További szép estét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát. Viszont hallásra.
A digitális világot támogatja a Székelyudvarhelyi Hanga üzlet. Elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója. A fejlesztések miatt termékeik soha nem lesznek elavultak. A Hanga üzlet mecenatúrája jóvoltából ön is a digitális világ műsorára hangolódhat, és velünk hetente feltöltődhet.